Beleakadtam egy régi mondásba, ami úgy szólt, hogy mire lehullanak a levelek, addigra győztes katonáink hazatérnek. Az idézet 1914-ből való, Vilmos német császár mondta mindezeket. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Mindez azért jutott eszembe, mert amikor Donald Trump megtámadta Iránt, akkor biztos nem gondolt hullófa levelekre, de talán 2-3 hétnél további időtartamra sem. Mi lesz, hogyan alakulnak a dolgok? És még egy fontos ügy, talán még fontosabb számunkra, Amerika és Magyarország új kormány, változó viszonyok? Ez itt a kérdés. Szeretettel köszöntöm Magyarics Tamás professzor emeritust, Amerika szakértőt. Köszönöm, hogy itt van.
Köszönöm meghívást.
Kezdjük a magyar szállal. Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok, változik bármi is a kormányváltással?
Hát alapvetően az államok közötti kapcsolatok, államok közötti kapcsolatok. De hát nyilvánvalóan ezeket színezik a személyes viszonyok is, tehát ellenszenvek, vagy pedig hát szimpátiák. A kérdés az, Donald Trump különben azt mondta, hogy együtt fog működni a magyar kormánnyal, tehát Magyar Péter kormányával, de a kérdés az, hogy egy-két olyan ügyben, amiben az amerikaiak úgymond személyes ígéretet tettek Orbán Viktornak, azokban mi fog történni. Elsősorban itt például az orosz szankciók aluli felmentésről lehet beszélni, tehát Magyarország egy éves mentességet, vagy Orbán Viktornak az elnöksége alatti mentességet kapott az alól, hogy az amerikaiak azokat a vállalatokat szankcionálják, és országokat, amelyek orosz olajjal kereskednek, illetve vásárolnak. És most a kérdés az, hogy most, hogy már nem Orbán Viktor lesz a miniszterelnök, és ugyanakkor megindulhat természetesen teljesen csoda folytán az olaj újra a barátságkövezetéken, de az orosz olaj lesz, hogy erre az orosz olajra vonatkozik-e az a mentesség, amit Orbán Viktornak ígért meg személyesen a Donald Trump, vagy pedig ez a magyar kormánynak az ígérete, vagy a kormánynak tett ígéret, de hát hangsúlyozottan arról volt szó, hogy amíg Orbán Viktor kormányon van, és ezt megismételte különben Marco Rubio az itteni évelei látogatásán is.
Ad abszurdum elképzelhető, hogy az amerikai szankciók majd vonatkoznak a barátságkőolajvezetéken érkező orosz olajra?
Hát ad abszurdum elképzelhető, csak hát a kérdés persze az, hogy Donald Trumpnak milyen gondolatai támadnak ma reggel, holnap reggel és holnap után reggel. Nyilvánvalóan, és ez különben az új felállandó magyar kormánynak a tagjai is jelezték, Kapitány István többek között, hogy fokozatosan akarják kivezetni az orosz olajat, illetve és fokozatosan akarják diverzifikálni, és mindig a legolcsóbb megoldásra törekszek. Na most, hogyha ezt a hármat elhisszük, akkor ilyen piacban az orosz olaj a legolcsóbb, és ilyen piacban ennek nincsen alternatívája. Persze hát az más, hogy mit mondanak akkor, amikor semmifajta gyakorlatilag még döntési pozícióban nincsenek, és más dolog az, hogy adott esetben döntési pozícióban lesznek, illetve a kérdés az, hogy az amerikaiak kiterjesztik-e az új kormányra az Orbán Viktornak tett ígéretet.
Két dolgot mondott. Az egyik volt az olaj, az ilyen személyes ígéret, a másik a pénzügyi védőernyő.
A pénzügyi, úgymond védőernyő is személyes ígéret volt Orbán Viktornak, abban az esetben, hogyha Magyarország úgymond pénzügyileg nehéz helyzetbe kerül, akkor az Egyesült Államok adott esetben valamilyen módon segített volna. De most hozzá kell tenni mindez, hogy hogy ilyen pillanatban azért már meg fog változni, vagy meg fog változni ez a helyzet, hiszen köztudottan a magyar kormánynak azért volt szüksége többek között a pénzpiacoknak a diverzifikációjára, magyarul, hogy az Európai Unión kívüli pénzpiacokra vonjon be pénzeket, mert az Európai Unió átkülönböző ürügyekkel, valós valótlan ürügyekkel visszatartott elég jelentős összegeket. Most a kérdés az, hogy az Európai Unió ezeket az összegeket akár csak részben felszabadítja, akkor hát egyértelmű, hogy ezzel adott esetben kiválthatja az amerikai ígéretet, persze itt csak ígéretről volt szó, és az is egy nagy kérdés, hogy az Európai Unió mennyire fogja kiváltani, vagy mennyire fogja felszabadítani ezeket az összegeket. Itt lehet hallani 27 pontról, egyesek már a VIX jegyzékhez hasonlítják 27 pontot, magyarul eszi nem kap mást, vagy elfogadják, vagy nem. Hogyha elfogadja el az új kormány majd, akkor folytatódnak a szankciók, hogyha elfogadja, akkor viszont elég jelentős engedményeket kell tenni, amelynek fejébe majd újra a különböző pénzforrások megindulnak, de állítólag ezeknek nagyon sürgős a határideje, augusztus végig kellene megállapodni, és hát hogyha a 27 kérdést nézzük, eléggé bonyolult kérdésekről van szó. Egy millió dolláros vagy egy millió eurós kérdés az, a több milliárdos eurós kérdés az, hogy addig sikerül-e megállapodni. Az biztos, hogy már a hétvégén itt volt az Európai Uniónak egy küldöttsége. Az, hogy mire tárgyaltak és milyen eredményre jutottak, erről nem nagyon lehet tudni semmit.
Ha már a szankció szóba került, az utolsó szankciós kérdés, és ez is olajügy, hogy a MOL-nak a szerbiai vásárlását, hogy megveszi a NIS nevezetű szerb olajvállalatot, érintheti a szankció? Tehát lehet, hogy Amerika ott is közbeszól?
Hát ez is elképzelhető, és főleg most ugye nem tudjuk pontosan, hogy a MOL-nal milyen tervei vannak a kormánynak, mert az új kormánynak, mert különböző hát elképzeléseket lehet hallani, hogy bizonyos üzletágakat kivonnak belőle, privatizálnak, mármint úgy, hogy más kézbe, és hát nem lehet elfelejteni azt, hogy az új gazdaság és energiaügyi miniszter a Shell-től érkezik, és hát nem akarok prejudikálni, de elképzelhető, hogy vannak bizonyos ellenérdekeltségek a háttérben a MOL-al kapcsolatban. Szóval ez valószínűleg egy olyan kérdés lesz, hogy az amerikaiak...
Majd meglátjuk.
Igen, majd meglátjuk. Az amerikaiak nem valószínű, hogy nagyon exponálják majd magukat, és mondjuk a magyar-amerikai kapcsolatoknak a próbája ez a kérdés lenne, de hát gyakorlatilag sötétbe tapogatózunk, különböző megjegyzéseket lehet hallani, de ilyen pillanatban egy olyan átmeneti állapotban vagyunk, ahol még nem lépett be az új kormány, tehát akik az új kormány lendő tagjai bármit mondanak, az ilyen pillanatban semmire nem kötelez senkit sem.
Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Magyarics Tamás professzor emeritus a vendégem. Itt mondom el, hogy a YouTube-on és a Facebookon követhetik képben is az adást, és utólag is visszanézhetik. Amerika és Irán. Kezdtem ezzel a hulló falevelekkel. Trump elnök úr elszámította magát?
Véleményem szerint elszámította magát, illetve hát nyilvánvaló az is, hogy itt nem csak Donald Trumpról van szó, hanem hát mögötte egy elég jelentős csapat áll, tehát akár a CIA-től kezdve a Védelmi Minisztérium, még Nemzetbiztonsági Tanács, különböző szakértők. Úgy tűnik, hogy két-három kérdés az, amibe nem gondoltak bele, vagy nem számoltak ezekkel. Az egyik kérdés az, hogy elképzelhető, hogy azt hitték, hogy hogyha egy venezuelai megoldást választanak, tehát úgymond lefejezik a kormányt, akkor a második vonal egy sokkal rugalmasabb vonal lesz, mint például Venezuelába, ahol lefejezték idézőjelbe a kormányt, Nicolás Maduro New York-i börtönben van, viszont a volt alelnök nő úgy tűnik, hogy ilyen pillanatban elég jó együttműködik az amerikaiakkal, olaj megindult Venezuelába, és nem lehet hallani azt, hogy zavargások lennének, polgárháborús állapotok, és így tovább. Tehát elképzelhető, egy ilyen szenáriót képzeltek el, és itt nem csak az első vonalat fejezték le fizikailag is
Iránba,
hanem a másodikat is, és senki nem tudja, hogy végül is mi történik. Egy mai hír, hogy állítólag a politikai vezetést Ali Khamenei-nek a fiát, akit senki nem látott az utóbbi hónapokban, és ő jelenteni a politikai vezetést, a katonai vezetés úgymond sakkba tartja, tehát a valódi vezetés, a katonai vezetés kezében van, az iráni forradalmi gárda kezében van. Az iráni forradalmi gárda pedig bizonyos mértékben decentralizált, tehát a tartományi katonai vezetők is adott esetben önállóan tudnak cselekedni. Tehát ez a venezuelai forgatókönyv nem
állt meg.
A második, igen?
Igen, a második.
A második dolog, hogy feltettem, számoltak azzal, hogy Irán arab országokat fog támadni. Tehát az öbön menti arab országokat támadja, hát nyilván van azzal az ürüggyel, hogy amerikai létesítményeket, de hát itt szállodától kezdve sok minden találat ért, és elképzelhető, hogy az irániak, akik azért 1-2 ezer év diplomáciai tapasztalattal rendelkeznek, úgy próbálnak bizonyos fajta nyomást gyakorolni az amerikaiakra is, hogy a szövetségeseiken keresztül, hiszen egyrészt az olaj export állt meg, a gáz export állt meg, másodszor pedig a turizmus ezek szerint azért nem olyan lesz, mint volt korábban.
Hát igen, most Bahreinben kevesebben mennek, igen.
Igen, tehát ez a második. A harmadik dolog, hogy a Hormuzi szorosnak a lezárása. Most a Hormuzi szoros bizonyos mértékben egyfajta átok és előny is az irániaknak. Előny nyilván van abban a szempontból, hogy hát köztudottan 20-25% az olajnak azon keresztül folyik
a világon.
De különben a fő importőrök, Japán, India, Kína és az európaiak, Egyesült Államok különben exportőr a foszilis energiahordozóknál. Tehát ilyen szempontból egyfajta zsarolási potenciálja van, viszont a másik szempontból, hogy az iráni exportnak a 90%-a a Hormuzi szoroson keresztül bonyolódik, 109 milliárd dollár értékbe. Ha viszont az amerikák egy ellenblokkádot léptetnek ebbe, akkor Irán nem tud exportálni, tehát ilyen szempontból ilyen rókafogta csuka helyzet alakul ki. Hát ez se biztos, hogy erről látták az amerikaiak, hogy az irániak a Hormuzi szoros blokkádjával próbálnak pozíciókat javítani a tárgyalóasztalnál.
Van egy dolog, ami számomra mindig érdekes, nevezetesen, hogy az iráni atomprogram. Rengeteg államnak van atombombája. Akiknek van atombombájuk, azok azt mondják, hogy másnak ne legyen. De milyen alapon?
Ez egy megállapodás volt, 68-as megállapodás volt, a non-proliferációs szerződés, tehát amelyik rögzítette, hogy csak azok az államok rendelkezhetnek olyan nukleáris erővel, amit katonai célokra lehet felhasználni, amelyek akkor rendelkeztek, tehát ugye gyakorlatilag 5 országról volt szó.
Bocsánat, akkor volt a Szovjetunió.
Szovjetunió, Egyesült Államok, Kína, a Franciaország, Nagy-Britannia. Több országnak volt még programja, többen nem írták alá különben, például India vagy Pakisztán se írta alá.
Már nekik
és
is van.
És ők a 90-es években atomhatalommal vártak. A világ nem nagyon tudott mit kezdeni ezzel, tehát ilyen pillanatban plusz 2 hivatalos atomhatalom van, ott van Izrael, amelyik...
Soha nem vallotta be, hogy van.
Igen, soha nem vallotta be, de hát mindenki tudja, hogy rendelkezik. Ezt adja ízlet életbe. És aztán voltak olyan országok, amelyek elkezdték többek között, mondjuk Líbia, a Dél-Afrika, aztán ezeket így idézőjelben rábeszélték, hogy adják föl a programot.
Hát és Észak-Korea.
Feladták a programot, és ezen kívül szólni kell még Észak-Koreáról. Na most azért érdekes Észak-Korea meg Líbiának az együttes említése, mert a líbiaiak feladták, és utána rövid idő belül Kadhafit eltávolították a hatalomból, és az egész líbiai rendszert lerombolták. Észak-Korea...
Ha nincs a kezemben az az eszköz, akkor sebezhető vagyok?
Igen, tehát elképzelhető, ezt akartam mondani, hogy az észak-koreai minta viszont az, hogyha van a kezemben olyan fegyver, amivel nagy kárt tudok okozni. Itt nem arról van szó, hogy akkora atomarzenára rendelkezzen, mint mondjuk az amerikaiak, több ezer rakéta fejjel, nem elég annyi, hogy adott esetben nagyvárosokat tudjon akkorig rombolni, és az amerikaiak vagy a japánok ezt a fajta veszteséget nem viselik el. Tehát Irán is feltetően, legalábbis hát logikailag ebből az következik, hogy azt szeretné, hogyha olyan kapacitása lenne, hogy egyfajta biztonsági garanciát jelentse maga számára. Viszont ennek megvan a hátulütője olyan szempontból, hogy abban az esetben viszont, hogyha atomütőerővel rendelkezne, abban a pillanatban, még hogyha nagyon csekély számú robbanófej is lenne a birtokukba, már is képesek lennének gyakorlatilag Izraelt eltörölni a föld színéről. Hát Izrael olyan kicsi területű. Tehát ebben a pillanatban Izraelnek az a biztonsága, amit az atommonopólium jelent számára az arab tengerbe, egy pillanat alatt megszűnne, és ez adott esetben beláthatatlan következményeket jelentene.
Akkor Izrael számára kulcskérdés ez.
Hát elsősorban Izrael számára kulcskérdés, és hát nem véletlen, hogy Izrael volt állítólag az az ország, amelyik hát meglehetős erővel sürgette az amerikaiakat, hogy valamit tenni kell. Különben az amerikai-izraeli együttműködés nem teljesen új keletű ilyen szempontból. Régebben egy kibertámadást tartottak végre együtt, a Stuxnetet, amikor az iráni atomprogramot visszavetették. Aztán a tavalyi csapás, az is egy közös amerikai-izraeli hadművelet volt, a mostani is az, és általában ez megint csak ellenőrizetlen hír, de hát sokan azt vetik föl, hogy gyakorlatilag, hogyha már beszéltünk a venezuela és egyéb megoldásokra, az Irán, az izraeliek azok, akik ragaszkodnának a rezsimváltáshoz.
Iránban.
Az amerikai kevésbé ragaszkodnának hozzá, de hát ugye nem. Itt nem lehet tudni azt, hogy pontosan hogy. Mi történik a háttérben. Volt egy könyv még a 2000-es évek elején, hogy Irán irántja gyakorlatilag az amerikai közép és kelet ázsiai programot, vagy ez a közel-keleti politikát, mert olyan nyomást tudnak gyakorolni az amerikaiakra különböző szinteken, hogy ők gyakorlatilag, hogyha is teljes mértékben tudnak diktálni, de eléggé nagy mértékben befolyásolni tudják az amerikai döntést hozatart a közel-keleti kérdésekben.
Kicsit fordítok a dolgon, a témán, nevezetesen Ukrajna. Az elképzelhető, hogy az orosz meg az amerikai elnök már réges-régen letárgyaltak bizonyos dolgokat, már réges-régen megegyeztek, és tulajdonképpen már csak ilyen utóvét harcok folynak.
Lehet, szóval ezt se tudjuk. Hát ez az biztos, hogy az amerikai-orosz tárgyalások, ezt az amerikaiak többször hangsúlyozták, nem csak Ukrajnáról szólnak. Tehát ez egy globális kérdéseket érintő tárgyalássorozat, energiától kezdve feltettem, benne van Irán is. Irán volt az egyik fő
ugye Oroszország Irán szövetséges.
Igen, szövetsége, fő drón szállítója, viszont az oroszok meg légvédelmi berendezéseket adtak el, az S-400-ast Iránnak, és ugye együtt emlegették ezt az orosz-iráni, kínai, észak-koreai négyest, mind olyan országokat, amelyek szeretnék a jelenlegi hatalmi elosztást úgymond megváltoztatni, tehát revíziós hatalmak. De az oroszok eléggé visszafogottak voltak, ugye mind a kínaiak, hát természetesen kicsi, hát az ember azt mondja, hogy a burzsá diszkét bájaként a nemzetközi jog alapján tiltakoztak, hogy egy szuverén országot támadása ér, és elnye-belnye. Hát ugye tudjuk, hogy a kínaiak is, az oroszok is azért adott esetben, hogyha az ő érdekükről van szó, akkor nem mindig járnak el pontosan.
Nem olvassák, szerint, nem olvassák el a kisbetűket a
igen, nem olvassák el az apró betűket, vagy a lapai jegyzeteket mondjuk az ENSZ alapokmányában.
Ukrajnának az Amerikai Egyesült Államok ma milyen segítséget nyújt? Tehát mi az, aminek a megvonása Ukrajna számára ma egy katasztrófa lenne?
Hát egyrészt a pénzügyi, másodszor pedig a közvetlen katonai. A közvetlen katonai elképzelhetően megkapja Ukrajna, bár most a közel-keleti helyzet miatt az ukránok panaszkodnak, hogy bizonyos fegyverrendszereket, légvédelmi rakéták és itt rád nem kapnak meg, mert kellenek a Perzsa-öbölbe is. De az amerikaiak ilyen pillanatban azon az állásponton vannak, hogy Ukrajna Európa ügye. Tehát, hogyha Európa szeretné, hogy Ukrajna az ő tér felén legyen, akkor tessék mélyen benyúlni a zsebbe. Amerikák hajlandók fegyvert eladni, úgyhogy az európaiak megveszik, kifizetik, és utána Ukrajnák átadják, mert azt is mindenki tudja, hogy ami Ukrajna kap hitelbe ilyen-olyan címszuszat, azt soha vissza nem fogják kapni.
De arról volt szó, hogy amerikai szakértők állnak ott annál a pontnál, ahol meg kell nyomni a gombot, a rakéták gombját, meg arról is szó volt, hogy az amerikai műholdak alapján tájékozódnak, és hogyha ez nincs, akkor vakon repülnek az ukrán drónok. Ezek a támogatások még megvannak?
Ezek megvannak. Feltétlenül a ukránoknak nincsen az a képesség, ami az amerikaiaknak megvan, akár hogyha mondjuk a federítést nézzük, akár pedig a nagyon fejlett fegyverrendszereknek a kezelését. Feltétlenül ott vannak amerikaiak, és nem csak amerikaiak, ott vannak britek, németek, franciák, akik hát gyakorlatilag ezeket a rendszereket kezelik, és elképzelhető, hogy többek között azért vannak ott, hogy vigyázzanak arra, hogy az ukránok mire lőnek, és mire nem lőnek.
Hát most már egyre több mindenre lőnek.
Több mindenre, de még mindig azért nyilvánvalóan még mindig lőhetnének olyan dolgokra, ami azért az oroszoknak sokkal komolyabb károkat okozni, és hogyha így eszkalálódik a helyzet, az oroszok kezdettől fogva arról beszéltek, hogy hát adott esetben nem zárják ki a taktikai atomfegyvereknek a bevetését sem. Ugye ezek az úgynevezett hadszintéri kicsi atombombák, kicsit azt jelenti, hogy nagyjából Hiroshima, a Nagasaki méretűek. Tehát senkinek sem érdeke az, hogy ez a háború eszkalálódjon ilyen irányba, mert hogyha ezt a húgolyót legurítják a hegyoldalról, akkor itt nyilvánvalóan amerikai emberek halnának meg. Az amerikai támaszpontokat Ukrajnába, Lengyelországba, Észtországba, tehát oroszországi Ukrajnához közeli területeken károk érhetnék, sugárzás veszélyt és sok minden, és akkor az amerikaiaknak is lépni kellene, tehát ez nem valószínű, hogy ezt akarják. Ezért feltételezem logikailag, hogy azért a nyugatiak azért is vannak ott, egyrészt irányítsák, másodszor pedig, hogy jó helyre irányítsák ezeket a fegyvereket.
Kicsit kézben tartsák a dolgokat, de most a és akkor ez záró kérdés, hogy Amerika előbb-utóbb leveszi Ukrajnáról a kezét? Most itt gondolok erre a logisztikai, meg műholdas, meg egyéb történetre.
Elképzelhető, hogy leveszi, hogyha az oroszok egy olyan megállapodás történik, aminek ez is a része.
Feltétlenül ukrán-orosz.
Tehát, hogyha egy amerikai-orosz megállapodás, amiben az ukránokat belevonják, először után az európaiakat, tehát ez egy ilyen hármas ugrás kellene, hogy legyen, és itt azért az amerikai eleve az ukránokra elég jelentős nyomást helyeznek olyan szempontból, hogy ismételten hangsúlyozzák, hogy az ukránoknak bele kell törődni abba, hogy a tűzszünet, fegyver, nyugvás, békekötés utáni határok nem ugye azok lesznek, mint 2014-ben voltak. Ugye ez diplomáciai nyelven tudjuk, hogy mit jelent.
Hát itt tartunk, nem beszéltünk a NATO-ról, meg az amerikai és a nyugat-európai országok kapcsolatáról, nem beszéltünk a NATO jövőjéről, de majd legközelebb. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Magyarics Tamás, professzor emeritus volt. Technikus, köszönöm, hogy itt volt, várjuk máskor is.
Köszönöm szépen a
meghívást. Technikus kollégám Bójás János és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, a YouTube-on és a Facebookon visszanézhetik az adást. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra, a szerkesztő Sályi Andrást hallották.